Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter bejelentette, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök őt bízza meg kormányalakítással. A Tisza pártelnöke azután nyilatkozott, hogy egyeztetett az államfővel a Sándor palotában. A lendő országgyűlési bizottságokról és az alakuló ülés menetéről szóló egyeztetések már most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között. A megbeszélésen részt vesz a Sándor palota, valamint az országgyűlés főigazgatója is. Súlyog Tamás számításai szerint legkorábban május 4-én tarthatják meg az alakuló ülést, de reálisan 6-7-e lesz a nap, amikor összeülhet a parlament. Abban maradtak, hogy a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakuló ülést. Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével és Semmén Zsolttal, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével is egyeztetett a köztársasági elnök. Súlyog Tamás, a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltek. Emellett a Mi Hazánk elnökével, Torockai Lászlóval is egyeztetett Súlyog Tamás. Választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt, közölte Torockai László. Azt mondta, nem vonják kétségbe, hogy a Tisza nyert, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. A Válasz Online úgy tudja, már a héten egy magasrangú tisztviselőkből álló delegáció érkezhet Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. A cél a pénzek lehívása az unióból. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg, és Magyar Péter sem adott bővebb tájékoztatást. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett. Orbán Viktor jelentős hátrányban volt, Viktor azonban jó ember, tette hozzá. Nyílt levelet írt a szolnoki polgármester Szita Károlynak, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének. Györfi Mihály szerint ők pártpolitikán felülálló szakmai szervezet, amelynek nem lehet elnöke az, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány városokat megnyomorító brutális szolidaritási adójához és nem valós kampányüzenetek terjesztéséhez. Orosháza sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás esedékes összegét, tudatta a városvezetője. Az ő esetükben 232 millió forintról van szó. Előzőleg Budapest, aztán Szolnok és Nagykanizsa is hasonló döntést jelentett be, miután Szentes elkezdte a folyamatot. A keret kimerülése miatt Budapesten és hétfejlettebb vármegyében felfüggesztik az Európai Uniós forrású 2007 előtt épő családi házakra igénybe vehető 5+5 millió forintos energetikai otthonfelújítási program igénylését, adta hírül a Portfólió gazdasági portál. Utoljára pénteken lehet benyújtani az igényeket az MFB pontokon. A kis településeken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti a döntés, az még június 30-áig igényelhető. Az Egyesült Államok ukrajnai háborús finanszírozásának leállítása a jelenlegi washingtoni vezetés egyik kiemelkedő teljesítménye, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök úgy véli, az orosz-ukrán béketárgyalásokon jelentős előrelépés tapasztalható, hozzátette, jelenleg néhány négyzetkilométernyi területről folyik az alkudozás ide-oda, illetve bírálta az európai vezetőket, akik szerinte nem tesznek eleget a háború lezárása érdekében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4851-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A hónap végére befejeződik a barátság kőolajvezeték javítása, közölt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, ha nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz, a tárolók javítása azonban több időt vesz igénybe. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar olaj- és üzemanyag biztonsági készlet mennyisége márciusban, közölt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A gázolajból a készlet 3/4-e fogyott el, a benzinnél még rosszabb a helyzet, ott már 80%-os a csökkenés. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal volt kisebb az ipari kibocsátás. A feldolgozói alágok többségében visszaesés következett be, tudatta a KSH. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható, helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Kedves Bernát atya, idén lesz 250 éves születésnapja az Amerikai Egyesült Államoknak. Ebből az alkalomból szeretnék most arról beszélgetni veled, hogy szűkebb választott hazádnak, Dallasnak, Texasnak mit adtak a magyar ciszterciek, a magyar katolikus jelenlét? Tehát hogyan lehetne összefoglalni azt, hogy a ti iskolátok az előzött közel 30 ciszterci szerzetes által létrehozott kolostor és gimnázium, 8 évfolyamos fiúiskola, a tanítványain keresztül, a templomotokon keresztül, mit köszönhet nektek, nem akarok nagyot mondani, az Egyesült Államok, de mit köszönhet nektek Texas, mit köszönhet nektek Dallas?
Hát nagyon helyesen rátetted a hüvelykújjadat ezekre a pontokra, mert valóban mi leginkább ezen okok miatt vagyunk leginkább ismeretesek, tehát a tanítás, és nem csak a mi iskolánk, tehát nem csak a gimnázium, hanem a Dallasi Egyetem. A Dallasi Egyetem nem létezne, hogyha nem lettek volna magyarok. A Dallasi Egyetemet 1956-ban kezdték el, és nagyon nagy nehézségeken keresztül kellett eljutnunk arra a fokra, amikor el tudták indítani. Ugyanis ezt az egyetemet már az 1920-as években egy apáca csoport, a namúri apácák kezdték el, de megbukott. Viszont megtartották a nevet. És amikor ők felerősödtek, ugye a 20. század közep felé, akkor megint arra gondolkoztak, hogy akkor megint érdemes lenne megcsinálni. És megint megpróbálták, és megint kicsit túlságosan nagyot haraptak le a falatból, úgyhogy akkor a püspök azt mondta, hogy majd én kisegítelek bennetek. És akkor itt most szinte gondviselésszerűen pontosan akkor jöttek a magyar ciszterci atyák abban a helyzetben, hogy Wisconsint el kellett nekik hagyni, mert ugye ők ott kezdték. Amikor Wendell apától az első két fiatalját kiküldte Amerikába, hogy ha esetleg valamikor bajba keveredne a rend Magyarországon, akkor legyen nekik egy hely, egy támaszpont. És 56-ban az egyik atya, hát a Ferenci Csaba volt a neve, egy zenész, éppen Észak-Texasban egy egyetemen járt, és arról hallott, hogy hát itt egy egyetemet akarnak indítani, és nincs elég tanár. Hú, mondta, majd akkor mi teszünk arról, és szólt az előjárójának, nagyon zemperjelnek, hogy úgy látszik, hogy itt valami nyílik számunkra. És tényleg az is történt, és az atyák rövidesen egyenként megérkeztek, és az ő kezdeményezésükre elindult a Dallas Egyetem 1956 őszén, és minden tanszéket ők irányítottak, kivéve az angol tanszéket nem tudták irányítani.
Mondd a neveket esetleg, akik egyetemi alapító tanárok.
Hát ugye először is Nagy Anzel, a Perjel, utána aztán ő apát lett, Zékai Lajos, aztán ő Marosszéki Zolt, ő is zenész volt, aztán Zimányi Rudi.
Mondjuk is hozzá, hogy mondtad a zenészeknél zenészek, tehát hogy milyen szakok, tehát az egyetem elindult úgy, hogy az angol szak kivételével mindegyik magyar ciszterci volt. Melyik mit tanított?
Fizikát tanítottak, kémiát, matematikát, na jó, na jó, hogy mondod, akkor Demen Dózsa, Teodózius, aztán Nagy Mózes nyelvet tanított, a Fülöp az meg, tehát mi az art magyarul?
Művészet.
Művész, igen. Simon Lambert, ő kémikus, kémiatanár volt, és talán később jöttek az 56-os magyarok, és amikor megérkeztek, utána őket is szépen sikerült becsoportosítani ezek közé, filozófiára és teológiára. Itt jött aztán ugye a híres a Farkasfalvi Dénes, teológus, a Kereszti Rókos, szintén teológus, a Balázs Dávid filozófus, és ezen kívül még a Monostori Bá, a Benedek, ő fizikus. Ezekre világosan emlékszem, mert ezek közül néhány engem is tanított, mert én is ott kezdtem el tanulni 1960-ban. Akkor én még nem gondoltam, hogy én is belépek a rendbe, ott ismerkedtem meg belőle.
Ki volt a francia tanárod? Ő is ott lehetett az egyetemen.
A Nagy Mózes. A Hardy Gilbert, ő is filozófiát tanított.
70 éve alakult ezek szerint idén az egyetem. Lesz valami megemlékezés? Nem tudsz róla? Mert ez egy alkalom a megemlékezésre.
Egész biztos lesz. Én nem vagyok annyira az egyetemmel kapcsolatban, mert ugye, hát én leginkább a mi iskolánkkal voltam elfoglalva, és hát ugye ott tanítottam, és hát egész biztosan lesz, mert még jelenleg is vannak tanáraink, ezek már mind fiatal amerikaiak, és próbálják a magyaroknak a lábnyomaiba lépkedve, ők is tanítanak ugyanúgy, és ugyanolyan nagy meg elismeréssel.
Kapták az egyetemet az elődözött magyar ciszterciektől, Texas, Dallas. Most szóljunk a preparatory schoolról, a ti iskolátokról, hogy az mit jelent, milyen újdonságot hozott pedagógiailag, erkölcsi nevelésben, sportban, tehát helyezd el az amerikai dallasi környékbeli iskolák gyűrűjében, hogy miről vagytok ismertek, miről vagytok nevezetesek.
Ott nagy újításokat vezettünk be, nem is tudva, nem is gondolva, hogy amit mi csinálunk, az teljesen új dolog, új felosztása az iskoláknak, ugyanis mi egyszerűen átvettük, amit mi ismertünk Magyarországról, a négy elemi 8 gimnázium, és mi a 8 gimnáziumot, tehát a 5-től 12-dik. Mi nem neveztük 5-dik és 12-diknek, hanem mint ahogy Magyarországon is, 1-től a 8-dik. És hát ez egy teljesen újdonság volt, mert itt nem így voltak felosztva. Itt az elemi iskola ment 1-től ment 6-dik, utána 6-tól ment 9-dik, és utána 10-től ment 12-dik. Tehát már a felosztás is más volt. És ami még jóval nagyobb volt az újítás, az, hogy áthoztuk az osztályfőnöki szisztémát. Tehát itt nem ismeretes, és nem is volt. Hát most már minket utánozva nagyon sok helyen már megcsinálták, és az, hogy az osztályfőnök megkapja az osztályt, és vezeti végig, és végigviszi, akiket 10 éves korukban megkap, azok az érettségig végigment. Ez egy olyan közösséget teremt az osztály számára, ami hát itt Amerikában ez nem létezett. És most már látjuk, különösen olyan iskolákban, akik hát velünk hasonszörűek, akik emiatt sportban is, meg egyéb módon is hát versenyezünk, azok is már átvették, úgyhogy ők is tudják, hogy ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy ők is átvették és megcsinálták. Most mondják valamit nagyon furcsa, rögtön az elején a sportban, hát a magyarok, hát híresek voltak a vívásról. Mi vívással kezdtünk itt, hogy hogy itt valaki gyerekek bármajtőrvel és barna nézjenek, hát ez egy olyan furcsaság volt, hogy mindenkiről sok mindenetet vennünk.
A texasi gyerekek csak pisztollyal tudtak lőni, ugye?
Bizony. A másik, azonnal rögtön elkezdtük a focit. Az európai foci, mi rúgtuk a labdát. És itt nem volt ismeretes a labdarúgás. Olyan nagyszerű csapatunk van, hogy az elmúlt 4 évben megnyertük a liga
bajnokság.
Sőt, a tavalyi csapatunk ellen nem rúgtak gól. Labdarúgásban olyan csapatunk van, utoljára 2022. január 22-én vesztettük az utolsó meccsünket. Az egy texasi bajnokság, attól függően, hogy mekkora az iskola, tehát nekünk 350 fiú van, a felsősök az hát fele-fele körülbelül, tehát olyan 180-170, és ilyen számú iskolákkal játszunk. A szezonnak vége van, úgyhogy most 5. éve, hogy nem veszítettünk el egyetlen egy meccset.
Ehhez gratulálok. Van-e annak vonzereje Amerikában, vagy újdonsága, hogy csak fiúiskola vagytok?
Dallasban van még 2 másik fiúiskola, és van 2 másik csak lányiskola. Nem mondom, hogy újdonság, hanem ez még inkább megmaradt a régi edukáció, tehát a régi közoktatásból, és nagyon sok szülő tudja értékelni, és látja ebben az értéket. És az is nagyon érdekes, hogy hát nem kell versengeniük, nem kell, de lányoknak nem kell tetszelegni maguknak, a fiúk pedig nem azzal foglalkoznak, hogy most akkor melyik lányt hódítsák meg a matematika órán, hanem inkább csak azzal foglalkoznak, amivel iskolában hát foglalkoznak. És hogy hozzátegyem, a mi fiaink nagyon gentlemanly módon viselkednek. Ezt én onnan tudom, lányiskolákba járó lányok szüleivel, különösen az anyjukkal beszélek, és mindegyik nagyon boldog, hogyha az ő lányok valamelyik ciszterci fiúval van jó kapcsolatban, mert akkor megbízhatnak bennük, mert tudják, hogy ezek gentlemen.
Az iskolák közötti versenynek az egyik területe az, hogy milyen egyetemre jutnak be, hogyan boldogulnak az életbe, erről szóljál.
Hát erről nagyon szívesen, és 30 évig én voltam az előkészítő. Tehát a gyerekek, amikor, hát általában már a 9. és 10. osztályban, akkor már jöttek hozzám, és megbeszéléseket folytattunk, hogy na fiam, hát mi érdekel, milyen tanuló vagy, mit gondolsz, mit szeretnél, és akkor én ajánlottam nekik iskolákat, nagyon sok alkalommal elvittem őket egy ilyen egyetemi utakra. Én nagyon jó kapcsolatban voltam az egyetemek a felvételikkel, és hát ugye hát Amerikában hány darab? Körülbelül 2500-2800 egyetem van, ezek közül vannak az úgynevezett elitek, hogy mondjak valamit, és itt kívülről tudom a statisztikát, ugyanis az én utolsó osztályom, amit érettségiztettem, a 2012-es, 48 tanuló érettségizett, ami 8-at túl volt a maximumnál, de olyan jók voltak a gyerekek, hogy senki nem bukott ki, és nem tudtam senkit se kirúgni. Csak egy statisztikát. A Stanford Egyetemre általában olyan 3,8-4,2%-ot vesznek föl. Ebből a 48-ból 7-en jelentkeztek. A 7-ből 6-ot fölvettek. A 6-ból 5 a Stanfordra matrikulált és diplomázott. Az egyedüli, akit nem vettek föl, az a Rice Egyetemre ment, az a Texas legjobb magániskolája, és aki pedig elhatározta, hogy nem a Stanfordra fog menni, hanem a Princetonra, mert hát apukája és a bátya már mind a ketten oda járt.
Hányba indult az iskola?
56-ban indult az egyetem. Na most akkor az Anzen tudta, hogy nem csak egyetemista tanárok lesznek itt körünkben, és akiket érdekel, hogy csak egyetemi tanárok legyenek, hanem tudta, hogy vannak gimnázium, és sőt, általános iskolai tanár, az is egy nagyszerű, gyönyörű pálya, úgyhogy azért indítottuk el a Cistercian Prep School, igen, ami 62. szeptember 7-én. Én vagyok az egyedül, aki még mindig él, aki ott voltam az első megnyitó. Na most, 62-től, hát ugye most már elég patinás az iskolánk, van egy csomó nagyszerű végzősünk, vannak, vannak írói, képzeld el, Pulitzer Prize és ilyen, vannak színészeink, vannak zenészeink, vannak, és hát ügyvédjeink vannak. És nem is tudtam, hogy ezt a gyereket tanítottam, most 10 évvel érettségizett, Princetonra járt egyébként, elindított egy üzletsorozatot, Western Wear, nem tudom mennyire ismeretes, hogy Western, tehát ugye kalapokat, különösen csizmákat, és képzeld.
Van egy fényképem rólad, van ilyen csizmád?
Igen, valóban, itt is van. És ez a fiatal ember, képzeld el, nekik jelenteni kell, hogy hát ugye mi a bevétel, tavalyi bevétele $300 millió volt.
Le a kalapban.
Van egy másik, az is a Princeton rá, az is én osztályomban volt. Az meg most lett a Harley Davidson motor gyárnak a vezérigazgatója.
Fantasztikus. És ők mind tudják, hogy Magyarországról érkezett tanáraik vannak, és az iskola Zirtznek köszönhető.
És mondják is, és büszkék rá. Szép. És hát az építészünk, aki a templomunkat építette, hát ő világhíre.
Erről is szóljunk, mert beszéltünk az egyetem, a középiskola, de a lelkipásztori kisogárzása, tehát a templom és a monostor mit adott Dallasnak?
Hát nem vagyunk plébánia. Ugyanakkor a mi templomunk, amit csak egy szerzetes közösség számára építettek a mi fiaink, az érettségizőink, az tömve van. Hát 450 ember tudunk bespékelni, de minden vasárnap, és rengeteg a fiatal, rengeteg a kisgyerek is. Na most reggelenként nekünk 7:30 van a monasztikus, tehát a szerzetesi mise, arra is körülbelül 100-150 megjelennek minden reggel, és ami szintén nagyon érdekes, hogy magát a művészetet is tudja értékelni az egész texasi népség, ugyanis amikor fölépült a templomunk 92-ben, akkor kinevezték Texas legjobb kis építményének, és 25 évvel később megint ugyancsak megszavazták, hogy még mindig ez Texasnak a legjobb építménye. Most ez is érdekes lesz, mert talán tudsz róla, hogy itt Bélapátfalva
az archetipus.
Azt most felújították, és május 30-án Ternyák Csaba érsek úr fogja felszentelni 10:30.
Igen.
Menjetek el.
Jó, el fogok menni.
És nagyon szép. Tehát itt van így a lelkipásztorkodás, annak ellenre, hogy nem vagyunk plébánja, hetente tartjuk a gyónási alkalmat, csak azokat eskedhetjük, akik nálunk érettségiztek. Ez itt egy érdekes...
Megszorítás.
Megszorítás a püspök oldaláról. Nem engedi, hogy szerintem, hogyha megengedik, akkor naponta lenne 5 vagy 6.
Biztos. Még egy dolgot kérdeznék, az iskola, mint olyan, dallasi vagy texasi, kapott-e valamilyen elismerést azon kívül, hogy a szülők meg a gyerekek értékelik? Tehát van-e egy olyan státuszotok, ami a megbecsültségnek egy lenyomata?
Évente mindig csak megjelennek ezek a ranglisták. Mindig Texasnak a legjobb katolikus iskolája vagyunk. Uh-huh. Aztán vannak még privát, tehát magániskolák, ott általában második vagy harmadikok vagyunk, akikkel mi vetélkedünk, azok nevesebbek, mert már hamarabb lettek elindítva. Nagyon sokszor attól függ, hogy mennyibe kerülnek. A sok hülye azt mondja, hogyha drágább, akkor biztos jó. Mi már sajnos elég drágák vagyunk, de még mindig nem vagyunk. $10,000 kevesebb a tandíj, mint ennél az elitiskoláknál. Ami viszont azt jelenti, hogy hát mi máshogyan próbáljuk bebizonyítani, hogy jó iskola vagyunk. Jelenleg 20 ciszterciatja tanít az iskolában, és ezek mind fiatalok.
Összesen hány magyar ciszterci ért, működött?
A legtöbb magyar ciszterci, amikor, tehát a létszám 34 volt. Jelenlegi létszámunk szintén megint elérte a 34-et, 2 vagyunk magyarok. És az volt az érdekes, hogy amikor a jelenlegi apát, aki egy milyen öreg diákunk, amikor ő belépett, akkor volt 32 magyar és 2 amerikai, most van 32 amerikai és 2 magyar.
Hányban volt az, amikor 32 magyar volt, és 2 amerikai?
75 és 76. És akkor a számok mentek le, és akkor nagyon félő volt, hogy igen, esetleg kimentünk.
Igen, ezt ismerem, akkor... hogy segített az a bátság, amit kezdeményezett Farkasfaldi Dénes, hogy járjon közbe.
Így van. Jelenleg 12 kispap van most jelenleg.
Ez csoda. Nagy, és ebből most már talán jut Magyarországra is egy-kettő előbb-utóbb, de ez egy külön beszélgetés lesz majd, jó?
Ez egy külön beszélgetés, mert az egyik, János atya, most érkezett meg tegnap este.
A Szent Imrébe volt, ugye? Ott tanított meg. A
Szent Imrébe, és csak 3 napig lesz itt, mert lelki gyakorlatot tart itt azoknak, akik most be akarnak lépni, ide mi hozzánk, és megy vissza. Vele beszélgethetsz magyarul.
Jó.
Kevesebb, mint egy évvel megtanult magyarul.
Megkeresem okvetlenül.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a feltámadás öröméről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ha emlékeztek még, az előző adásban a szenvedés és a halál értelmét kerestük. Talán éppen azért, mert mi magunk is a mindennapok küzdelmeiben sokszor nemigen találjuk a választ nehézségeinkre, olykor értelmetlennek tűnik a sok küszködés. Ezt a titkot próbáljuk fejtegetni, megérteni. Annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a megváltás művében központi szerepen van a szenvedésnek és a halálnak. Nyomába eredünk annak, hogy hogyan került a világunkba ez a sok szenvedés. És a választ, hogy az előző adásunkban mondtuk, a Teremtés könyvének az első lapjaiban találjuk majd meg. Szent Pál így ír Ádám atyánk vétkéről. Tarina, légy szíves, olvasd fel nekünk.
Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek.
Na vizsgáljuk meg, hogy ennek az ős bűnnek a következményeként milyen szenvedések kísérik végig igazából az egész emberiség történetét. És nézzük meg, hogy ez a teremtés történetben hogy jelenik meg. Tudjuk, hogy a bűn elkövetése után a Jóisten szólt az asszonyhoz. Korina, mit mondott az asszonynak?
Az asszonynak pedig azt mondta: megsokasítom gyötrelmeidet és terhességet kínjait, fájdalommal szüld a gyermekeket. Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad.
Mit gondoltok, milyen fájdalmakat és kínokat viseltek és viselnek az asszonyok a történelem során?
Én a válást, valamint a családoknak a szétszakítottságát mondanám. Vagy a diszkrimináció. Mert fizikai fájdalom, ami igazából csak a nőknél van jelen. Igen. Azok a fizikai fájdalmak, amik a nőknél vannak jelen.
No, nézzük, hogy mit mond a Jóisten a férfinak. Milyen büntetést mér rá?
Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad, fáradozva épp belőle életed minden napján, teremjen az neked tövist és bogáncsot, és edd csak a föld növényeit. Arcod verejtékével lett kenyeredet, míg vissza nem térsz a földre, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba.
Na nézzük, hogyan jelenik meg az Ádámra mért szenvedés a világban, az ember sorsában.
Például a munkakörülmények, ugye elég sok helyen igazán nyomorúságos munkakörülmények vannak, vagy például a szegénység.
Igen, ugye látjuk, hogy a büntetésnek egy része az Ádámot a munkaterületén éri, ugye? Hogy az az alkotó munka, amiben erre ő meghívást kapott, az nem csak öröm és boldogság forrása lesz, hanem bizony keservet és kínt fog hozni neki. Ugye? Na, hogy találkozunk ezzel? Ugye itt mondta a Darina már részben.
Igazából a javaknak az ilyen bő mozgás körében, úgy mondanám, hiszen ugye egyenlőtlen és igazságtalan a megosztása, valamint felelőtlenül bánunk velük.
Igen, igen, ez mind benne van ebbe a büntetésbe. Amit mond az utolsó szavaival az Úr, hogy visszatérsz a földbe, amely vétettél, ez pedig ugye nem más, mint a halál, a testi halál. Na, mi volt az a fő bűn, emlékeztek-e rá, amelyért igazából ezt a büntetést kapta Ádám és ugye az egész emberiség?
Hát az engedetlenség.
Az engedetlenség, ugye? Ennek majd még így szerepe lesz itt a megváltás történetébe is, ennek az engedetlenségnek, illetve engedelmességnek majd látjuk. No, látjuk tehát, hogy a szenvedés végigkíséri az emberiség történetét, és óhatatlanul is feltesszük a kérdést, hogy ennyi szenvedés, fájdalom közepette, hol van Isten? Amikor húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, tulajdonképpen ugyanerre a kérdésre keressük a választ, hogy hol van Isten? És a válasz egyrészt ott van az orrunk előtt, hiszen ha húsvéti eseményeket szemléljük, akkor bizony nagyon is jól látjuk, hogy Isten ott áll a szenvedés kellős közepén. Látjuk, hogy vérrel verejtékezik, hogy elhagyják a barátai, és sorolhatnánk még, és végül is meghal. Arra hívlak most benneteket, hogy a húsvéti drámai eseményekben felfedezzük Isten szeretetét, hiszen végülis egész évben erről a szeretetről beszélgettünk. Különös titok ez, amely előtt sokan megtorpanunk. Nem értjük, hogy Jézus, aki egész életében a szeretet gyógyító, gazdagító erejéről tett tanúságot, akiből erő áradt és hatalma volt a gonosz felett, most mégis szenved, és összetört teste meghal a kereszten. Szinte azt kívánjuk, mint ahogy az egyik gúnyolódója is mondja, hogy hát, hogyha Isten vagy, akkor hogy lehet, hogy meghalsz? Akkor hogy lehet, hogy szenvedned kell? És ahogy nem értjük Jézus megváltó szenvedésének értelmét, úgy nem értjük saját fájdalmaink miértjét sem. Hol van a szerető Isten a fájdalmainkban? És valóban, hogyha megállunk a nagypéntek eseményeinél, Jézus Krisztus halálánál, és a történet itt véget ér, akkor tényleg úgy tűnik, hogy értelmetlen minden halál. Minden áldozat hiába való. Ha egy ilyen világba gondolkodunk, és talán a mai világunk nem esik messze ettől a gondolatkörtől, akkor mit gondoltok, hogy mi lehet az élet egyetlen értelme? Hogyha itt tényleg úgy is vége mindennek. Corina?
Én a szeretetre tudtam így hirtelen gondolni, hiszen az embernek a legfőbb vágya szerintem magamból kiindulva az, hogy szeressen és hogy szeretve legyen.
Pont ez a legnagyobb tragédiája egy ilyen világnak, hogy a szeretet az követeli meg, hogy én az örökké a másikkal legyek együtt. És hogy pont ez nem válik benne valóvá. Pont ezt, vagy valóságá, pont ez zúzza szét a halál, hogyha valóban ez a vég. A húsvéti történet azonban, úgyhogy ahogy ismerjük, nem ér véget nagypéntek eseményeivel, bár egy ideig maguk a tanítványok is azt gondolták, hogy Jézus halálával véget ért ez a nagyszerű történet. Jézus halálával maguk is reményvesztetté váltak, ahogy látjuk az evangéliumokban, csalódottak, elkeseredettek voltak, maga a kis közösségük is megbomlott, féltek, és bizony a kétségbeesés felülkerekedett rajtuk. Pontosan megélték azt, mintha mi egy olyan világban élnénk, ahol nincsen feltámadás, nincsen örök élet. A harmadnapon azonban, ahogy ismerjük az evangéliumokból, valami különös dolog történt. Mi volt ez a váratlan, különös dolog?
Jézus feltámadt.
Bizony, ugye számunkra ez már ismert történelmi tény, annyira nem is meglepődünk meg, de bizony, akik ott voltak, számukra ez egy egész különleges dolog volt. És ha belegondolunk, akkor talán számunkra is valójában annak kellene, hogy legyen. Honnan tudjuk, honnan ismerjük ezeket az eseményeket? Hogy jutott el hozzánk ennek az eseménynek az ismerete?
Az evangéliumokba leírták.
Igen, az evangéliumokba pedig úgy került bele, hogy nyilván voltak, akik erről tanúskodtak. Mennyire hihető számotokra az evangéliumban leírt esemény?
Igazából, hogyha most valaki oda jönne hozzám, és így elkezdené mesélni, hogy vele valami hasonló történt, akkor természetesen nem hinném el neki, de ahogy olvasom a történeteket például az evangéliumokban, így beugrik az, hogy ez megtörténhetett, hiszen akkoriban az életükkel játszadozhattak, hogyha egy ilyet kitaláltak volna, tehát egy hazugságot írtak volna le. Szóval megtörtént, és én ezt elhiszem. Hiszen ha ennyien mondták, akik ott voltak például, és ugye le lett írva konkrétan, akkor nem lehet kitaláció az egész.
Darina?
Azért szerintem is egy kicsit hihetetlen dolog, hiszen nem nagyon találkozunk tényleg ennyire különös dolgokkal az életünk során, de nagyon sok ember elhiszi, és ugye nagyon sok helyen van leírva, és hogyha tényleg csak kitaláció lenne, szerintem akkor nem lenne egy ennyire népszerű és elfogadott dolog.
Igen, valószínűleg nehéz lenne egy hazugságra felépíteni egy egész kultúrát, hogyha már a teológiáról vagy a hitbeli igazságokról nem is tekintünk, de vagy eltekintünk, de elég valószínűtlennek tűnik. Számomra azt gondolom, hogy ami itt miért való, ez végeredményben mégiscsak a hit területére tartozó dolog. Hogy úgy, ahogy az életben egészen képtelen dolgokat elhiszünk bizonyos személyeknek, azért mert tudjuk, hogy nem fognak nekünk hazudni. Ugyanúgy vagyok én az apostolok tanúság tételeivel, az egyház tanításával, hogy egyszerűen megbízom bennük. És megbízom, azt gondolom, hogy Istenben is, hogy ő egy biztos pont, nem csak az én életemben, hanem az egész világ életében.
Álltok szótlanul, a dárd a földre hull, itt más erő az Úr, itt más erő az Úr. Az ég az hosszú volt, de eltűnt már a hold, a hajnal felsikolt. Hajnal felsikolt. Föltámadt, halleluja, föltámadt, halleluja. Föltámadt, halleluja, föltámadt, halleluja. Elég volt már.
Mi már ugye a feltámadás fényében látjuk az eseményeket, de azt hiszem egészen világos, hogy a feltámadás nélkül Jézus halála is igazából egy értelmezhetetlen tragédia, egy banális félreértés. Sőt, ami még rosszabb, végeredményben a gonoszság győzelme a szeretet felett. Azt gondolom, hogy egy ilyen világban nagyon-nagyon nehéz lenne élnünk, ahol nem történt meg a feltámadás. Jézus halála és megváltó áldozata a feltámadás fényében kap igazából értelmet. Pál apostol is így gondolja, és nagyon határozottan így int bennünket. Azt mondja, hogy ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. A feltámadás fényében talán jobban megértjük Jézus csendes szenvedését is. És azt gondolom, hogy ez segíthet bennünket abban is, hogy a saját problémáinkat, nehézségeinket is új megvilágításba helyezzük. Hogy túllendüljünk a szenvedés értelmetlenségén és fájdalmán, és Jézus szemlélve, az ő áldozatával egyesülve, belé kapaszkodva elfogadjuk nehézségeinket. Hiszen tudjuk, hogy a történetben végülis nem a haláli az utolsó szó. Azt valljuk, hogy Jézus legyőzte a halált. Jézus halálával és a szenvedésével egyben tanúságot tett arról is, hogy teljes mértékben egyé vált velünk, egészen olyan lett, mint mi. A hiszek egyben ugye azt valljuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Szent Pál így ír Jézus emberségéről. Korina, kérlek, olvasd fel nekünk.
Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Na, mit tart fontosnak Szent Pál Jézus emberségéből? Kiemel pár dolgot?
Például a külsejét. Szerintem senkinek nem kell bemutatni, hogy is nézett ki Jézus, és mindannyian láthatjuk, hogy ő is egy közülünk, hogy hasonlít ránk.
Igen. Ez ugye egy fontos dolog, meg majd főleg a feltámadás után lesz ennek a testben való létnek a szerepe, hogy Jézus teljes emberi testi valóságot öltött, ami a feltámadás után is felismerhető. Na, mit mond még Szent Pál Jézus emberségéről? Miben látja meg ő Jézus emberségének a lényegét? Ugye az egyik az volt, hogy a külső megjelenése.
Igazából a személyiségében, hogy engedelmeskedett mindenkinek, valamint a szolgálata, hogy másokon segített és támogatott embereket.
És emlékeztek, hogy azzal kezdtük az adást, hogy a bűn, az első bűnnek a lényege az éppen ez az
engedetlenség
volt, ugye? És látjuk, hogy az ember lényege az pedig éppen az engedelmesség. No, akkor mondtuk a külsejét, az engedelmességet, szolgálatot, ahogy Korina fogalmazta meg. Mi az, amiben még Jézus közösséget vállalt a mi emberi természetünkkel?
Például a halál, ugye minden ember egyszer valamikor meghal, és a halál és a szenvedés is Jézus emberségét fejezi ki.
Igen, pontosan. No, látjuk, hogy a megváltás művében és Jézus emberségében is nagyon fontos elem a szenvedés és a halál. Nézzük meg most, hogy hogyan részesül Jézus ebben az emberi szenvedésben. Milyen kínokat állt ő ki?
Én nagyon sok testi szenvedéseket élt át, például amikor felpofozták, ütötték, korbácsolták, tövis koronát tettek a fejére, vagy esetleg amikor a keresztet kellett vinnie, valószínűleg az se volt egy olyan leányálom, valamint a keresztre feszítés maga, hogy a kezébe, a lábába szöget ütöttek. El se tudom képzelni igazából, hogy mekkora fájdalom lehet az, hogyha valaki például szöget ver belém.
Tehát látjuk, hogy a Korina szépen felsorolta, hogy komoly testi kínokat állt ki. Ez a mi életünkben is jelen van. Ha nem is ilyen brutálisan, de mindnyájan ismerjük a testi szenvedést. No, milyen szenvedések érték még Jézust?
Például még lelki szenvedések, ugye az árulások, a tagadások és a gúnyolódás, amit kapott, és a gyalászkodások, ugye, akik nem hittek neki, és ez az egész dolog szerintem eléggé nagy szenvedés lehetett.
És mi lehetett talán a legfájdalmasabb lelki kínű? Ezt meg is fogalmazott a kereszten.
Amikor úgy gondolja, hogy Isten hagyta előtt.
Igen, ugye a teljes magány. Azt mondja Jézus, hogy emlékeztek rá, mit mond? Hogy kiállt fel?
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Pontosan. No, ebben az elhagy igében ott van a mi magányunk is. A meghiúsult, elutasított és elárult szeretet. Ott van a gyermekek megtagadása és elvetélése, a kitagadás, az özvegység és az árvaság. Ugye közben látjuk az első bűnnek, ahogy beszéltünk, a következményeit. Ott vannak a tönkrement házasságok, a társadalmi kötelékektől megfosztó kirekesztés, az igazságtalanságból fakadó elnyomás és nyomor, a betegség és a magány. Vagyis amikor a kötelékek a legdrasztikusabb módon elszakadnak. Miért? Teszi fel a kérdés nem csak mi, hanem maga Jézus is. Ugye az előbb idéztük a szavait. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanazt kérdezi ő is, mint mi. ugyanúgy áll a szenvedés értelmetlenségével és magányával szembe, mint mi. Ugyanúgy irtózott és félt a szenvedéstől, mint mi. Azt mondtuk, hogy Jézus szenvedésében és halálában felismertük az emberségét. Emlékeztek arra, hogy mit emelt még ki Szent Pál Jézus emberi természetéből? Ugye mondtuk a szenvedését és halálát, megnéztük, hogy ez hogy valósult meg az ő életében.
Az engedelmességet.
Az engedelmességet, ugye? Azt mondja Szent Pál, hogy és engedelmeskedett mégpedig a kereszt halálig. Most figyeljünk ismét Jézusra, és közben talán így megértjük az ő végtelen magányában és szenvedésének a titkát is, hogy hogyan viselkedik, mi az ő reakciói a szenvedések közepette, mi az ő válasza a szenvedésre, mit csinál ő, amikor őt vádolják?
Igazából megbocsájt nekik.
Mit csinál, amikor halálra ítélik? Vagy ha belegondoltok, az is nagyon árulkodó, hogy mit nem csinál.
Igazából tudta, hogy meg fog halni, tehát szerintem ő elfogadta ezt, és teljesen nyugodt maradt.
Igen, hogy nagyon sokszor láthatjuk, hogyha esetleg valakit halálra ítélnek komoly bűnök miatt, hogy teljes sokba kerülnek, szenvednek, bőgnek, ugye mindenki más reakciót ad, de hogy közel sem olyat, mint Jézus.
Úgy tűnik, vagy úgy látjuk, hogy Jézus, nem is tudom, hogy tudnám mondani, hogy állja a sarat, néma, vádlói előtt, tartja magát. Méltósággal viseli a sorsát, igen. Nem kiabál, biztos, hogy ő is sóhajtozott.
Igen, és valahogy erre szerettem volna kiukadni, nyugodtsággal, hogy ilyen nem kiabált.
Igen, igen, nem zuhant össze, ugye nem rendezett jeleletet, nem tiltakozott. Na mit, hogy viselkedik, amikor ő elesik a kereszten? Ugye többször elesik.
Ment tovább.
Ugye? Nem bírja azt, hogy mondja azt, hogy nem bírom tovább, kész. Hanem megtesz mindent. Találkozik a síróasszonyokkal. Mit látunk?
Édesanyjának azt mondja, hogy nézzen a fiára.
Igen. Látjuk, hogy ugye amikor ő találkozik aztán az édesanyjával és Jánossal, már ott a kereszt alatt állnak a szerettei, akkor igazából gondol a jövőre, gondol a kis közösségére, egymás gondjaira bízza a tanítványt, és az egyház édesanyját, Máriát, képes még akkor is túllátni a saját maga fájdalmán, elesettségén. Amikor gúnyolódnak vele, mit mond a gúnyolódóinak? Emlékeztek rá? Ugye azt mondja nekik, hogy odalapoztok az evangéliumba.
Még ma velem leszel a paradicsomban.
Ezt a Latornak mondja, igen, de ugye ott is az egyik gúnyolódott vele, a másik az azt mondja, hogy felismerte, hogy hát azért igazából ő megérdemli ezt a büntetést. És akkor Jézus, amikor, ahogy Darina mondta,
még ma velem leszel a paradicsomban.
Igen, igen, megígéri neki az üdvösséget. Na és mit mond a kínzóinak? A gúnyolódóknak. Mi volt az első sorokba olvashatjátok?
Hogy bocsásson meg nekik.
Hogy bocsásson meg nekik. Ugye, én azt gondolom, hogy ez egészen emberfeletti, amit Jézus esetében látunk. Hogy képes a legmélyebb csalódásai közepette is ellenségeivel szemben megbocsátani. Hogy tud a tanítványaira gondolni, azzal foglalkozni, hogy mi lesz az ő szeretteivel a halála után. Azt látjuk, hogy Jézus a kereszten, miközben megtapasztalja a legmélyebb elhagyottottságot, eléri az emberi élet határát. Mit látunk ebben a véges, kiszolgáltatott helyzetben? Végis összeomlik Jézus?
Igazából az Atya kezébe ajánlotta a lelkét.
Ugye, hogy végül is nem esik kétségben, hanem ahogy a Korina mondta, hogy imádkozik, ugye az Atyához fordul, és rábízza magát Istenre. Micsoda egységben élt ő Istenre, micsoda hite volt. Nem, hogy valami egészen borzalmas dolog történik vele, hogy ő is látja ennek az emberi életnek a kimenetelét. És hogy mégis mindenek ellenére egészen biztos benne, hogy az Atya nem viccel vele. Hogy az Atya számára is ebből valami értéket ki fog hozni, hogy ő nem esik ki az Atya kezéből, hogy végig ott van a szeretet kezében. Ahogy láttuk, ugye Jézus nem tiltakozik, nem vádaskodik, hanem Szent Pál szavaival, ahogy láttuk, engedelmes, mégpedig a kereszthalálig, elfogadva az atya akaratát, teljesen rábízza magát az atyára. És ez számunkra is kijelöli, nem csak a szenvedés és a nehézségek elfogadásának a rögös útját, hanem nekünk ajándékozza az Istenbe vetett bizalom megmentő, megváltó, és tegyük hozzá, hogy biztos reményét is. Az Úr így végül valamilyen formában belülről ment meg bennünket a mértjeinktől. A kereszten tárja fel a csalatkozhatatlan reményt, hogy Isten legyőzi a halált, hogy Isten ereje nagyobb, mint a halál. Mert ugye mi már látjuk, hogy végül is mi az atya válasza Jézus engedelmes halálára.
Jézus legyőzte a halált.
Igen, ugye igazából a feltámadás. Ugye, hogy nem a halálé, nem a szenvedésé, nem az elmúlásé a végső szó. Látjuk, megtapasztaljuk, hogy a földi életünk véges, mert a bűn alá van vetve. Az életünk, az igazi életünk azonban, úgyhogy nem az a biológiai valóságunk, nem a vagyonunk, nem mindaz, aminek az elvesztésétől férünk, hanem valami sokkal lényegesebb belőlünk, az Isten szeretetében van elrejtve. És végül is Isten szeretetében lesz örök és halhatatlan a mi életünk is. Adásunk végén François Varillon atya gondolataiba kapaszkodunk, egy francia jezsuita atya gondolataiba. Ő felvillantja előttünk Isten megváltó szeretetét és húsvét örömét. Azt kívánom, hogy ez az öröm ragyogja be a nehézségek közepete és életünk éjszakáját. Corina, légy szíves, oszd meg velünk a Varillon atya gondolatait.
Mert van bennünk, talán lényünk legmélyen elbújva, és talán mindenki által elrejtve valami, ami érdemes arra, hogy szeressék, hogy örökké létezzem. Önmagunknak ezt a titokzatos pontját ragadja meg Jézus az ő megbocsátó mindenhatóságában. Megbocsátani nem azt jelenti eltörölni. Megbocsátani annyi, mint újra teremteni, újra csinálni, feltámasztani. A megbocsátó Krisztus feltámaszt, förtelmes középszerűségünk ellenére képessé tesz bennünket az örök isteni életre. Arra kell törekednünk, hogy a hit figyelmes csendjében meghalljuk Krisztust, aki azt mondja nekünk, nem fogsz meghalni. Ő, egyedül ő alapozza meghalhatatlanságunkat.
Látja az arcomat, ha valaki hallja a hangomat, megtudja róla, hogy Jézus él, és boldog-e az ember, ha szeretetben él. Boldogság öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la. Nézi a két szemem, ha valaki fogja a két kezem, megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, és jó, hogyha az ember az ő útján jár. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.